Na, hát akkor ugorjunk bele. Szeretettel köszöntöm újra a kedves egybegyűlteket. Köszönöm, hogy eljöttetek, pedig tudtátok, hogy most már megint én leszek, és még mindig nem az apukám. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy itt vagytok. A múltkor a konfliktuskezelés és meghitt párkapcsolatnak a témáját kezdtük el, és most ugyanezt a témát fogjuk folytatni. Befejezni sose lehet, de majd a végén abba hagyjuk. Először az Istennel való kapcsolatunkból fogunk kiindulni, és a végén oda fogunk visszaérkezni is. Közben fogjuk egy kicsit részletesen boncolgatni az emberek közötti kapcsolatok csinyát, binnyát. Hát milyen nagy gonddal alkotott meg bennünket Isten? A 139. Zsoltárban olvassuk ezeket a verseket, ami ki is van oda vetítve, hogy te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Néha úgy érezzük, hogy mindjárt beszakad a jég alattunk, hogy ránk esik az élet terhes súlya, de nagyon jó erre emlékezni, hogy ez tényleg így van, ez nem csak egy szép vers, nem csak egy szép költészet, amin el tudunk merengeni, hanem Isten igazsága, hogy ezt jelentjük neki. És ha ezt jelentjük Istennek, ha így szeret bennünket, ha így tekint ránk ilyen nagy gonddal formált, akkor vajon mennyire vagyok értékes? Mennyit érek? Sokan magunkban, belül a lelkünkben leértékeljük magunkat, és úgy érezzük, hogy megérdemlem azt, amit kapok, mert tényleg egy olyan semmire kellő vagyok, hogy igyekszünk másoknak bebizonyítani, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint ők, ügyesebbek, okosabbak, szebbek, de csak azért, mert belül nem vagyunk biztosak magunkban. De ha tudjuk, hogy igazán értékesek vagyunk, és fontosak, mégpedig ez nem abból derül ki, hogy mások hogy néznek ránk, és hogy bánnak velünk, hanem Istennek, a Teremtőnek, az élet Urának, a Királyok Királyának jelentünk annyit, hogy úgy formált bennünket, és hogy aztán idejött emberélet, és meghalt értünk, ezen alapszik az értékesség tudatunk, akkor tudhatjuk, hogy értékesek vagyunk. Méghozzá nagyon, felbecsülhetetlenül, felmérhetetlenül. Az elmúlt alkalommal láttuk, beszéltünk erről részletesebben, hogy Isten maga a szeretet, Isten természetének a lényege. Nem az ítélet, nem a szigorúság, hanem a szeretet. És ez volt az oka annak is, ami miatt úgy döntött, hogy létrehozza ezt a világot, és létrehoz bennünket is egyenként. Isten szeretetből önmaga képmására és kapcsolatra teremtett bennünket. Önmagával való kapcsolatra, és egymással való kapcsolatra. Ezért van annyira a vérünkben a kapcsolat, ezért szeretnénk mindig kapcsolódni valakihez. Ezért szeretett volna József Attila is lenni valakié. És ezért érezzük mindannyian ezt. És az Istenre jellemző szeretet, már biztos mindenki hallotta ezt a szót, hogy agapé a Bibliában, ez a szó, a görögben ez a szó szerepel, hogy agapé, ami azt a fajta szeretetet fejezi ki, ami önzetlen és adó szeretet, ami a másik javára való szeretet. És ez a szeretet, az agapé szeretet, ezt írja le a Biblia többek között az első korintusi levél 13. részében. Mindjárt eljutunk a kapcsolatokhoz, abból a szempontból fogjuk most ezt megközelíteni. Tehát az 1 Korintus 13-ban ezt olvassuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, Isten szeretete ilyen irántunk. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, és nem rója fel a rosszat. Hányan gondoljuk, hogy Isten olyan, hogy alig várja, hogy észrevegyen valami hibát rajtunk, és lesújtson ránk. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. És aztán később azt is olvassuk ugyanitt, hogy a szeretet soha el nem fogy. Most olvassuk el még egyszer ugyanezt, úgyhogy Jézus életére gondolunk, Jézus kereszt halálára, értünk, és a szeretet szót Jézus nevével helyettesítjük. Remélem, hogy senki nem fogja ezt úgy érezni, hogy most meghamisítjuk a Bibliát, nem erről van szó, de az Isten szeretet, és az agapé szeretet, az Isten szeretete, az ugyanaz, az a Jézus természetű szeretet. Úgyhogy Jézus türelmes, jóságos. Mondjátok, ha akit nem zavar ez a dolog, olvassátok ti is velem. Láthatjátok ott a kivetítőn, hogy mosson át bennünket ez, hogy ilyen a Jézusi szeretet, ilyen a Jézusi lelkület. Jézus türelmes, jóságos. Jézus nem irigykedik, nem kérkedik, Jézus nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, és nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Vajon te és én valóban krisztusi lelkülettel szeretjük-e azokat, akik ránk vannak bízva, akiket Isten az életünkbe adott? Ilyenfajta szeretettel tudjuk elfogadni azt, aki hozzánk tartozik? Még mindig maradjunk itt, és olvassuk el ismét ezt a részt, de most a saját nevedet mond a szeretet szó helyett. Ha közben Isten eszedbe juttat valamit, amin változtatnod kellene, kérd, hogy formálja át a szereteted minőségét. És most az elején hadd mondjam el azt, mert múltkor ez kérdés formájában is feljött, valaki odajött hozzám, és átadott egy kis papírt, amire gyakorlatilag az volt írva, hogy igen, igen, itt van ez a sok szép és jó dolog, meg a pontok, meg hogy ezt kell mondani, meg azt kell kérdezni, de hát honnan van rá az erőnk, honnan tudjuk ezt előbányászni magunkból. És itt megvan, hogy innen. Magunkból nem, mert nem mi vagyunk a jónak a forrása, belőlünk semmi igazi jó nem származik, de hogyha Istennel összeköttetésben vagyunk, amit a múltkor volt az a kép a fával, meg a fának a gyökerei, hogyha Istenben gyökerezünk, akkor ez nem egy vallás, hanem ez egy élet, valóság, akkor Istennek a lelkülete fog bennünk gyümölcsöt teremni, és többek között ennek a szeretetnek a gyümölcsét, úgyhogy akkor lehetséges. Másképp nem, másképp tényleg szomorúan lehet hazamenni, hogy most megtanultuk már megint, hogy mit nem csinálunk jól. De nem azért próbálom ezeket elmondani, hogy szomorúan menjünk haza, hanem hogy emlékezzünk, hogy ennyi kincs van elrejtve abban, amit abban a csomagban, abban a szeretett csomagban, amit Isten adott azoknak, akik az övéi, akik őt elfogadják, akik benne bíznak, és akik belőle szívják az életet. Tehát, olvassuk el ismét ezt a részt, és helyettesítsük be a saját nevünkkel. Én a Krisztina nevet fogom mondani, mert engem úgy hívnak, de ti mondjátok a saját neveteket, vagy magatokban, vagy hangosan. Krisztina türelmes, jóságos, jaj. Krisztina nem irigykedik. Krisztina nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Vajon ilyen vagyok-e? Az emberi természetem, az a kis korrumpálódott, romlott természet, amit örököltem a szüleim korrumpálódott, romlott génjeitől, akik szintén ezt örökölték az ő szüleiktől, és így tovább, azok szerint abszolút nem. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Mert hogyha új ember vagyok Krisztusban, akkor Krisztus természete kell, hogy legyen bennem. És akkor viszont az a hazugság, hogyha azt mondom, hogy én nem ilyen vagyok. Mi az, hogy nem ilyen vagyok? Miért hazudom azt, hogy nem ilyen vagyok? Talán nem gyökerezem benne? Akkor eldönthetem, hogy mától fogva benne fogok gyökerezni. És az ő erejéből fogok élni. És akkor ez lesz rám az igaz. Nem úgy, hogy magamba szugerálom, mert magamba szugerálni ugyanolyan lenne, mint egy fa, amikor megpróbál gyümölcsöket izzadni. Nem is úgy, hogy leírom a naplomba, hogy mától kezdve, január 1-től másképp fogok élni, és összeszedem magam, és minden erőmmel azon leszek, hogy. Mert egy nagyon jó és nagyon erős önfegyelemmel rendelkező embernek ez eltarthat másfél hétig is. De ez úgy nem fog működni. Viszont Isten szent lelkének az ereje és Istennek a tulajdonságai tényleg teremhetnek bennünk. Teremhetik bennünk a lélek gyümölcsei, hogyha úgy döntünk, hogy hozzátartozunk, őt helyezzük az első helyre, és aztán engedjük azt, hogy átmosson bennünket. Mindenkinek javaslom, hogyha majd hazamentek, akkor otthon nézzétek meg az első Zsoltárt a Bibliátokban. Nagyon rövid, nagyon szép. És szó van benne egy fáról, ami a folyóvíz mellett gyökerezett meg. És a természetes folyóvíz, ami mindig folyik és nem fogy el, az táplálja ennek a fának a gyökereit, és a fa csak ott áll, és azt csinálja, amire való, hogy ő egy fa. És leveleket hoz, gyümölcsöket terem, és éli a fa életét, és virágzik, egészséges, zöld, friss, mert a folyóvíz mellett van. Úgyhogy mi is ilyenek lehetünk akkor, hogyha Istennek a folyóvizéből táplálkozunk. De a bűneset óta, ami történt, a tragédia óta, amikor az embert Isten kénytelen volt kiebrudalni az Édenkertből, mi magunktól, a saját erőnkből nem tudunk Isten mércéjének megfelelni. Elvesztettük azt a képességünket. És ez, hogy elvesztettük azt az emberi képességünket, hogy jók legyünk, hogy egy jó fakadjon belőlünk, ez megrontja az egymáshoz való kötődésre való képességünket is. Tehát ezért van az, hogyha csak azt bányásszuk, hogy mi van bennünk, a saját forrásainkra támaszkodunk, akkor előbb-utóbb elrontjuk, a legjobb ember is elrontja a legnagyszerűbb kapcsolatot is. Hogyha tökéletes pár vagyunk, tökéletes barátok vagyunk, úgy egymásra találtunk, hogy az csoda, akkor is el fogjuk bénázni, hogyha nem Istenből táplálkozunk, hanem a saját igyekezetünk szerint igyekszünk elboldogulni. Tehát megrontja a bűn a képességeinket, megrontja a bűn a kötődésünket, részben azért, mert a természetes szeretet, ami bennünk van, az önközpontú. Szeretjük egymást, de azért magunkat mégiscsak egy kicsit jobban szeretjük. Másrészt pedig a családunk, a szüleink bűnei is rossz hatással vannak ránk, mert ők is tökéletlenek voltak, nekik is megvoltak a határaik, és mi pedig gyerekkorunkban egy csomó rossz mintát, egy csomó rossz szokást magunkra szedtünk a kapcsolatainkban is, és ezek a dolgok aztán felnőtt korunkban szépen kiütköznek rajtunk. Ezért élnek a pszichológusok olyan jól, nem azt mondom, hogy Magyarországon nagyon gazdagok, de rengeteg szükség van rájuk. Sokan vannak, de sokkal többre van szükségük, mert állandóan ez van mindenkivel a világban, hogy döcögünk a kapcsolatainkban, és döcögünk az életünkben az önzőség, meg a gyerekkori nehézségek miatt. Aztán a múltkor, gondolom emlékeztek rá, a megnyugvás köréről beszéltünk, hogy a kapcsolatokban hogy tudunk eljutni a problémától, a konfliktustól odáig, hogy egymás ölében megnyugodva elpihenjünk, és örömmel egy irányba nézve tudjunk tovább haladni, akkor is, hogyha nem történt egetrengető csoda, és aznap még nem oldódott meg az egész probléma. A múltkor arról beszéltünk, hogy hogyan mondjuk el őszintén, egyenesen és szeretettel a másik embernek azt, amit érzünk és gondolunk. Tehát a beszélgető partnerek közül az elmondó, a beszélőnek a részét néztük meg részletesebben, és azt boncolgattuk. Most pedig arról lesz szó, hogy hogyan hallgassuk meg egymást jobban. De előbb nézzük meg egy kicsit, hogy mi is volt ez a megnyugvás köre, hogyha esetleg valaki nem volt itt. A megnyugvás köre az négy lépésből áll, ami alatt szépen bezárul a kör, és egy egészséges, működő, újra felfrissülő kapcsolatban ezek a körök, ezek mindig ismétlődnek. Tehát amikor valaki nem fekszik le este haraggal, hanem amikor van valami gond, akkor azt meg tudja beszélni, így, ahogy most majd megmutatjuk, akkor mindig csak egy vagy két újabb dolog lesz, és azt újra meg lehet így beszélni, és akkor egészségesen átmosódik a kapcsolat. Ha viszont 20 éven keresztül gyűlik valami, és kirobban, akkor az már nem olyan jó, akkor érdemes ezt valamikor elkezdeni, és aztán szépen elfogyasztani azokat a felgyűlt dolgokat. Tehát az első dolog a megnyugvás körében az a szembenézés is, ez elsősorban mindenkinek saját magára vonatkozik, hogy szembenézünk, lelkileg benézünk a saját tükrünkbe, és megnézzük, hogy milyenek vagyunk, mi hogy vettünk részt a kapcsolatban, és hogy egyáltalán mi a csuda bajunk van. Triviálisnak hangzik, de a legtöbb kapcsolati probléma ott kezdődik, hogy nem tudom, hogy mi a bajom. Először tudjam meg, hogy mi a bajom. Mert érzek valami olyan izét, meg olyan irritált vagyok, meg úgy valahogy régen csodáltam, de most már zavar, és már megint, és ami annak idején jól esett benne, azt most el se tudom viselni, de igazából mi? Mi ez? Mi történik? Mit érzek? Honnan jönnek ezek az érzések? És egyáltalán mit szeretnék? Mi lenne az, mi az a változás, amire vágyom, és ami szerintem, ha lenne, akkor nem érezném így magam. Tehát ezt a szembenézést, ezt magammal, kettesben, ha jóban vagyunk, ugye, remélhetőleg igen, akkor ezt meg tudjuk beszélni. Aztán a következő dolog, amikor leülünk, és ha én vagyok a beszélő, én hozom fel a problémát, én kérem meg a másikat, hogy szakítson el időt, mert szeretnék megbeszélni egy világos, fontos dolgot, akkor elmondom neki, amire már magamban rájöttem, hogy mit érzek, és hogy mit gondolok, hogy mire volna szükségem. Múltkor megbeszéltük, hogy nem zúdítjuk rá az életünk összes nyavajás lavináját, hanem megpróbálunk, még ha nők vagyunk, akkor is világosan letisztázni előbb mindenféle érzésgombócokat, és megpróbáljuk emberi módon, világosan, férfiak számára is érthető módon megfogalmazni, hogy mi a helyzet, és mi az a dolog, amiről most beszélni szeretnénk. És aztán azt is elmondjuk, hogy mi lenne jó, ha. Ez a feltárás. Aztán a harmadik része ennek a körnek, hogyha én vagyok a hallgató, és hozzám jön oda a másik ember, a párom vagy a barátom, és elmond valami problémát, elmondja, hogy mi a nehézség, vagy ha az anyukám, vagy az apukám, vagy a gyerekem jön ide, tehát ez nem csak a párkapcsolatokra vonatkozik, akkor nekem nem az a célom, hogy az a második pillanattól kezdve készítem a saját védőbeszédemet. Nem az a legfontosabb, hogy bebizonyítsam, hogy azért én nem vagyok annyira hülye, mint amilyennek látszom, vagy mint amennyire a másik gondol. Mert az azt a szeretetet bizonyítja, hogy én magamat szeretem jobban, és nekem nem az a lényeg, hogy a másik mit gondol és mit érez, hanem az a lényeg, hogy én jól jöjjek ki ebből a helyzetből. Tehát ezt is érdemes tisztázni, hogy most akkor végül is ki az én szerelmem elsősorban? Én saját magam? Vagy azért szeretem a másikat, a páromat, a gyerekemet, a szüleimet, a barátomat annyira, hogy hajlandó vagyok megpróbálni, megérteni. Hajlandó vagyok meghallgatni, belehelyezkedni abba, hogy az ő szemszögéből hogy lehet, hogy ez a dolog úgy érződik és úgy látszik, ahogy ő érzi és látja. Tehát ez a megértés. Ilyenkor az a feladatom, hogy megértsem, és ebben a megértésben a legfontosabb kérdés az az, hogy azt éreztessem, azt tudassam bele, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy neki mire van szüksége. Tehát Nem azt mondom el neki mindenféle szóval és tettel, hogy én sokkal jobb vagyok, mint ahogy ő elképzeli, és én nem is mondtam azt, meg nem is csináltam azt, meg nem úgy akartam, és hogy engem is értsen meg, mert itt van az igazság másik oldala, hanem azt, hogy mire van szükséged. És hogyha nem vágtuk el valami védekezéssel, vagy egymás megsértésével, vagy haragra gerjedéssel az eddigi három pont során ezt a kommunikációt, akkor eljuthatunk oda, hogy megegyezünk, hogy egymással megállapodunk abban, hogy mit fogunk tenni. És ennek ez az eredménye, amit most látok, hogy meg tudunk egymással pihenni, közvetlen, átlátszó, meghitt, bensőséges kapcsolatunk lehet, akkor is, ha nagyon különbözőek vagyunk, és akkor is, ha nem értünk egyet továbbra sem esetleg. De a megoldás útján való elindulás az enyhülést tud hozni, és megnyugvást tud hozni a kapcsolatunkba. De most a hallgató szerepét fogjuk részletesebben megnézni. A hallgató lelkülete. A Jakab levelében olvassuk ezt a részt, hogy tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, egymás megértését el lehet kapkodni, sietni lehet megérteni a másikat, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Tehát ez az a lelkület, ami bennem kell, hogy legyen. És megint nem arra biztatlak titeket, hogy szedjétek össze magatokat, és préseljétek ki ezt a lelkületet magatokból. A csuda vigye el, most már mióta keresztény vagyok, most már igazán ilyen Krisztusinak kell lennem, hát már nem igaz, hanem legyen Isten lelkével tele. Engedd, hogy a krisztusi lelkület, a krisztusi szemlélet járjon át. És ez hogy lehetséges? Egyrészt természet fölötti módon, hogyha kapcsolatod van Istennel, akkor ez megtörténik benned. A másrészt pedig az, hogy mivel töltjük meg a fejünket, azzal az fog belőlünk kijönni. A szív teljességéből szól a száj. Hogyha a szívünk azzal van tele, hogy a rossz mintákat dédelgetjük magunkba, és folytatjuk, és gyakoroljuk minden nap, meg csak a mindenféle világi rossz mintákból táplálkozunk, onnan tanuljuk meg, hogy hogy lehet kapcsolatokat formálni, hogy tévét nézünk például, és onnan próbáljuk ellesni, akkor az olyan lesz, mint amit ott látunk. De hogyha a fejünket Isten dolgaival töltjük meg, ha mondjuk például a Bibliában keressük a válaszokat, és közben imádkozunk, hogy az élő Isten segítsen nekünk életre kelteni és megvilágítani, hogy hogy is értette ő azt, ami ott oda le van írva, akkor, hogyha ezzel lesz tele a fejünk, akkor ez is fog belőlünk kijönni egy idő után. Tehát a hallgató célja, ugye most megnéztük, hogy mi volt a lelkülete, lelkületem akkor, hogyha én hallgatom meg a másikat, és mi a célom? Az előbb megbeszéltük, hogy nem a védekezés, hanem az, hogy belehelyezkedjek a másik gondolatvilágába, és igyekezzek az ő szemével látni, tehát a célom a megértés. Amikor leülök meghallgatni a másikat, ez a célom. És nem ez a legfőbb célom, és aztán még egy csomó más, hanem ez az egyetlen célom. Ezért vagyok ott. Egyszerű dolog, kicsi dolog, hogy lehet erről előadást tartani. De ez az egyik legfőbb dolog, amivel el szoktuk rontani. Arra kell törekednünk, hogy minél jobban megértsük, hogy ő mit érez, hogy ő mit gondol, és hogy hogy éli meg a helyzetet. Na most hogy tudjuk megérteni? Mi minden tud benne segíteni? Egyrészt nem árt, ha mondjuk kikapcsoljuk a tévét, ami a háttérben szól, nem árt, hogyha időt szakítunk rá, Olyankor ülünk le, és ott, ahol rá tudunk figyelni, amikor ráélünk, és nem azt mondjuk, hogy jó van, 5 perced van, de aztán el kell mennem, vagy jó, kezd el mondani, de várok egy telefont, úgyhogy bocs, de ha megszólal a telefon, akkor majd azzal kell foglalkoznom, de aztán később folytathatjuk, hanem esetleg elmegyünk valahova, másra bízzuk a gyerekeket. Leülünk egy szép parkban, egy fa alá, és nézzük, hogy a levelek hogy hullanak, és közben és ott megbeszéljük. Vagy elmegyünk egy fürdőbe, ahol a meleg vízben üldögélhetünk, és ott megbeszélhetjük. Annyi minden, vagy ha jó nagy kádunkban beülünk együtt egy kádba, és ott megbeszélhetjük. De az a lényeg, hogy nyugodtan, kellemesen, nem zavarva le tudjunk ülni. Ez az egyik legfontosabb feltétel ahhoz, hogy meg tud érezni, hogy meg tud érteni a másikat. Aztán pedig az, hogy nem csak a külső tévét és a rádiót kapcsoljuk ki, hanem a belső tévét és a rádiót, a belső berzenkedő hangokat. Amikor olyat hallok, ami nem teljesen kellemes a számomra, akkor egy nagyon erős késztetés elkezdi sugározni belül az adást, és követeli, hogy mondjam. Mert az önértékelésünk az mindent megpróbál magának kivívni, hogy rendbe maradjon. És hogyha valami veszélyezteti bennem azt, hogy én szinte tökéletes vagyok, azt a meggyőződést, és ha valami nagyon nem stimmel, akkor az biztos, hogy nem miattam van, mert hát én jó szándékú is vagyok, meg tapasztalt is vagyok, meg értelmes is vagyok, meg minden. Csak a másikban lehet a hiba, vagy benne, vagy hát szegény nem tehet róla, de hát szegény olyan családból nőtt, hogy ez érthető, olyan családból jött, vagy igen, ő biztos olyan nagy stressz alatt van, hogy a legrosszabb jön ki belőle. Tehát lehet, hogy olyan kegyesen és megértően magyarázzuk meg, hogy miért ő a hibás, de megmagyarázzuk. És ne csak kívülre ne magyarázkodjunk, ne csak ne hagyja el ez a szánkat, hanem a belső tévét és rádiót is kapcsoljuk, és mondjuk neki azt, hogy nem. Ez az önfegyelem, ez egy csodálatos dolog, mostanában nem annyira divatos, de nagyon nagy dolog az a képességünk, hogy magunknak tudunk parancsolni. És amikor mindenféle megszólal, nem olyanok vagyunk, mint egy ilyen nagy tengersodort a kis bárka, hogy muszáj az érzelmeink és a viharaink tengerén hányódnunk, vetődnünk, és hát ha felborultunk, felborultunk, mert a tenger felborított, hanem parancsolhatunk neki, és megmondhatjuk, hogy igen, érthető, hogy ezt gondolom, de most csönd, most nem fogom ezt gondolni, hanem odafigyelek a másikra. Hallgass és figyelj higgadtan. Tehát ne úgy, mint az a helyes kis hölgy ott a képen. Ne magyarázkodj, ne védekezz, ne szállj vitába, nagyon könnyű vitába szállni, és könnyen észrevehetjük a logikai bukfenceket a másik magyarázatában. És amikor a másik arról beszél, hogy mi nem tetszik neki, mi a baja, mi fáj neki, akkor lesz benne egy csomó olyan dolog, amiben esetleg igaza van, de lesz benne egy csomó igazságtalanság is, mert nem csak én nem értem őt tökéletesen, hanem ő se ért engem tökéletesen. Tehát tuti biztos, már az elején mérget vehetünk rá, hogy nem lesz teljesen fair, amit fogunk hallani, úgyhogy ne is várjuk. Az a nagyon naív ember, aki azt várja, hogy ez most egy fair dolog lesz, és őróla csupa igaz dolog fog kiderülni, de nem. Tévedni fog a másik sok mindenben. És ez így természetes. És ne csak akkor ne szállj vitába, hogyha igazából igazat mondanak, hanem akkor se szállj vitába, hogyha igaztalan, jogtalan, sértő dolgokat hallasz magadról. Ne próbáld meggyőzni, hogy ő rosszul látja a dolgot. Ennek egyszerűen nem ilyenkor van az ideje. Meg lehet azt is csinálni, csak akkor nem oda fogunk eljutni, ahova szeretnénk. Tehát el kell döntenünk megint, hogy magamat szeretem, és ha magamat szeretem, akkor az lesz a célom, hogy megnyerjem a háborút. Mert nekem az a fontos, hogy lássam újra, hogy én voltam az okos, az erős, és nekem volt igazam. És a másik szégyelheti magát, hogy egy ilyenbe kötött bele, egy ilyen tökéletes lénybe, mint amilyen én vagyok. Vagy pedig lehet, hogy inkább az a célom, hogy a megrepett, eltávolodott egységet, eltávolodott kapcsolatot közelítsük, és azt a repedést, azt újra összeolvasszuk, és hogy újra tudjunk szeretetben egymással boldog melegségben nyuszogni. Ez most lehet, hogy nem mindenkinek volt az ízlése szerinti, de igazából magánemberként, amikor otthon vagyunk, azért azt szeretjük, hogyha olyan kapcsolataink, olyan kapcsolatunk lehet, ahol lehetünk elengedettek, leplezetlenek, ahol nem kell védekezni, ahol bensőségesen és meghitten élhetünk, és ez csak azzal lehet, akivel nem állunk háborúba. Akivel nem kell mindig csatát vívnunk, úgyhogy vállald a konfliktust, de ne csatározz folyton, és ne védd az igazadat. Ne próbáld meggyőzni, hogy rosszul látja a dolgot, akkor is, akkor sem, hogyha tényleg rosszul látja. És ezt most inkább a férfiaknak mondom, mert férfiak szoktak inkább hajlamosak lenni erre, ne kezdj hozzá rögtön a probléma praktikus megoldásához. Eddigi hosszú és viharos életem során azt tapasztaltam, hogy a legaranyosabb, legjobb szándékú, legigyekvőbb férfiak azok, akik leginkább hajlamosak sokszor arra, hogy mihez úgy érzik, hogy összeállt a kép, hogy nagyjából mi lehet a gond, akkor rögtön azzal akarnak segíteni, hogy hozzák a megoldást. Még igazából el sem mondtam, hogy mi van a lelkemen, de neki ott van a megoldása. Jó van, akkor hívd fel ezt, meg ezt, vagy én majd felhívom, és akkor megbeszéljük, és akkor eljön, és megjavítja. És ha a gyerek, akkor bemegyünk, elintézzük, megbeszéljük a tanárral, ki volt az, mondd meg, mit írja. Tehát rögtön megoldást akarnak javasolni, amire néha tényleg szükség van, de nagyon ritkán. Nagyon ritkán van ilyen jellegű, feltűröm a ruhaújat, és megyek megoldani, típusú szüksége egy nőnek. Legtöbbször arra van szükségünk, hogy valaki megértsen, meghallgasson és mellénk álljon. És akkor már lesz elég energiánk arra is, hogy felhívjuk a tanárt és kihívjuk a szerelőt. Viszont ha gyorsan megpróbálja megoldani a problémát, vagy megmondja nekem azt, amit már úgy is tudtam, akkor úgy érzem, hogy egy magamra vagyok hagyva, nincs aki megért, csak valami okos Tóbiás osztogatja itt nekem a tanácsokat. És a beszélő élményeire figyelj, ne a sajátodra, tehát az élményeire, hogy ő benne miért van ilyen érzés, mitől lett ez a kis dolog egy ilyen nagy dolog. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy dolog legalább az egyikünknek fontos, akkor az mind a kettőnknek fontos kell, hogy legyen. Tehát egy kapcsolatban nincs olyan, hogy ez egy fontos kérdés, az meg egy nem fontos kérdés. Ami valakinek súlyos, ami valakinek lényeges, ami valakinek nyomja a szívét, vagy böki a csőrét, az fontos dolog. Úgyhogy ez is a másik helyébe való belehelyezkedésnek a része. Hogy magamat csitítsam el, és figyeljek oda őre. Fájni fog sok esetben, amit hallok, ne várjak vissza. Mert amikor a védekezés beindul, akkor valami teljesen más kör indul be, mint amire elindultunk. Mert a kör az lett volna, hogy a végén a megállapodás és a megnyugvás állapotába jussunk el, és akkor meggyógyul a kapcsolati része a problémának, és utána már együtt tovább tudunk lépni, és megoldjuk azt, amit még azon kívül meg kell oldani, de ha visszavágok, ha megvédem magam, akkor annak lőttek. És ezt is tudnunk kell, hogy képesek vagyunk rá akkor is nyitott értelemmel hallgatni, amikor nem értünk egyet a beszélővel. Mindenkiben ott van ez a képesség, csak tudni kell, hogy erre van szükség. Tudni kell, és egy ilyen új szokást ki lehet magunkban alakítani. Ha nem megy, újra meg újra nem megy, egyel többször kell felállni, mint ahányszor elesünk. És ismét Isten lelke, Isten ereje ennél sokkal nagyobb dolgokra is elég. Úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy ez nekem nem megy. Na, azért ez már hallalás, mert a múltkor sokkal több technikai szünet volt. Ó, ott most még nem látható? Na, akkor közben, ha tegyem fel azt a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése. Most működik? Jó, akkor, és akkor ezek szerint nincs nekinek kérdése. Nem baj. Remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk szinkronban. Egy kis technikai javítgatás. De milyen jó, hogy valaki ilyenben tud segíteni. Jaj! Na, nézd most! Ja. Na hát! Na, ott is van, meg itt is? Jaj, de jó! Jó, oké. Okay. Igen, így is látom. Na, akkor folytathatjuk. Jó, igen. Na, tehát akkor ott tartottunk, hogy a beszélő, a másik ember, akit éppen meghallgatok, az egy teljesen természetes dolog, hogy ő egy másik ember, akinek más az érzelemvilága, mások a gondolatai, és más a személyisége, mint az enyém. Tehát az butaság tulajdonképpen életlenség azt várni, hogy a másik ember olyan legyen, mint amilyen én vagyok. Mert nem én vagyok a standard. Nem olyannak kell mindenkinek lennie. Én már magamat megszoktam, tehát lehet, hogy nekem úgy tűnik szubjektíve, mintha ez lenne a normális. De rá kell ébrednem a felnőttség valamelyik pontján, hogy legjobb esetben én az egyik normális vagyok a sok közül, de nem a normális, nem a standard. És aki teljesen más, az is lehet nagyon normális. Sőt, lehet, hogy azért barátkoztam össze vele, mert olyan nagyon másmilyen módon normális, és ez az enyémhez képest frissítőleg hatott. Úgyhogy ezt érdemes megőrizni. Aztán a saját viselkedésedre figyelj. Hogyha megnézitek ezt az arcot, érdemes a magatokban, legalább a gondolataitokban megfogalmazni, hogy mit fejez ki ez az arc. Akinek van ötlete, az mondhatja. Uh-huh. Igen. És látszik, hogy nem egy nagyon durva arckifejezés, nem villogtatja a fogait, és nem forognak vérben a szemei, de egy olyan kis enyhe megvetés azért kiült az arcára. Na most, ha mi ezt ennyire észrevesszük egy ilyen idegen arcon, akkor az, aki jól ismer minket, észre fogja venni rajtunk, hogyha hasonlóan diszkrét módon nagy évben lehányjuk, miközben ő hozzánk beszél. Tehát nem őszintétlen dolog, hanem szeretetteljes dolog uralkodni magunkon, még ilyen módon is. Hogy ne húzd el a szád, ne forgasd a szemed, és úgy egyáltalán igyekezz tartózkodni minden olyan lekicsénylő, kiábrándult negatív reakciótól, ami elveheti a kedvét attól, hogy megnyíljon nekünk. Tehát amikor, hogyha mondjuk itt ebben a teremben levennénk az összes ruhánkat, akkor nem csak az lenne, hogy pőrén látszódnánk, hanem az is lenne, hogy elkezdenénk fázni. És hogyha a jelenlétedben a másik ember elkezd lelkileg fázni, akkor jobban felöltözik, és ha úgy érzi, hogy támadva van, akkor még a pajzsot is magára veszi. Sőt, az is lehet, hogy a kardot is előhúzza. Tehát ne így nézzünk a másik emberre. Meg ne is így. Ez mit fejez ki ez az arc? Mit mond szerintetek? Jaj, ne már! Rólam ezt mondod? Hát ez nem igaz. Hát nevetséges. Vagy ez? Vajon kiről van jobb véleménye ennek a hölgynek? Saját magáról, vagy a másikról, akivel beszél? Ismerem én a fajtádat? Nézz a szemébe, és bátorítsd a beszélőt a folytatásra. Nem kell hozzá 32 fogú amerikai mosoly. De fontos, hogy meleg, elfogadó legyél, és az arcod inkább egy ölelésre emlékeztessen, mint valami figyelmeztető táblára. És ahhoz, hogy jobban megértsd a másikat, érdemes kérdéseket is feltenned. Faggatni és vallatni nem jó a másikat, de kérdezni tőle az jó. És az sokat segíthet. Jó kérdések. Nem kell önbénen fogalmazni. Fogalmazd a saját stílusodban, a saját szád íze szerint, amelyeket én most itt megpróbálok felsorolni. Itt nem a legjobb fej stílus volt a lényeg, hanem az, hogy mit fejezhetnek ki azok a kérdések. Tehát például az egyik kérdés az lehet az, hogy erről mondj egy kicsit többet, hogy jobban megértsem. Tehát nem visszakozásra késztetem a másikat, hanem hogy még jobban bújjon elő. Hogy még jobban lássam, hogy mit gondol. És most erről elmélkedjünk. Aztán az érzések. Érdemes az érzelmekre, az érzésekre is merni, rátapintani egy kapcsolatban. Például olyan kérdést feltenni, hogy és ez milyen érzést kelt benned, amikor valamiről megpróbált tényszerűen beszélni. Hogy milyen érzés ez neked? Vagy milyen érzés volt az az esemény, amiről most éppen beszélsz? Aztán máskor is érezted már így magad? Esetleg, hogyha nem fenyegető a számára az, hogy a múltjában válkálok, ha vagyunk olyan kapcsolatban, akkor azt is megkérdezhetem tőle, hogy kicsikorodban is érezted már ezt az érzést? De azt nekünk kell tudnunk, hogy milyen viszonyban vagyunk, hogy mit engedhetünk meg magunknak, és hogy hol tartunk a kapcsolatunkban. Ez van akinek egy nagyon jó kérdés, van akinek meg egy fenyegető érzés. Fenyegető kérdés. Aztán az érzéseit, hogyha nehezen tudja kifejezni, akkor segíthetünk neki, hogy fájdalmas érzés volt, vagy ijesztő, vagy dühítő, vagy elkeserítő, vagy kiábrándító. A múltkor felolvastam, hogy jó, megmaradtunk, a pórezt kicsit megrántottam. Tehát a múltkor az érzés, az érzelmeket kifejező szavakról felolvastam egy hosszú listának a felét körülbelül, érdemes érzelmeket kifejező szavakon is gondolkozni, hogyha nem fakadnak természetesen a szótárunkból. Mert nagyon meg tudjuk gazdagítani a kapcsolatunkat, hogyha ki tudjuk fejezni ezeket, sőt, akinek van gyereke, nagyon meg tudja könnyíteni a gyerekének a későbbi felnőtt korát, hogyha megtanítjuk őt kifejezni a saját érzéseit. És akkor nem lesz rá szüksége, hogy artikulátlanul toporzékolva üvölcsön, mert akkor meg tudja mondani emberi hangon, hogy ő most dühös, vagy elkeseredett, vagy fél, vagy fáradt, vagy nagyon szeretett volna valamit, és most csalódott, mert azt most nem lehetett. Tehát egy olyan gyerek, akinek a szótárába belesegítjük ezeket a szavakat, annak benne lesz a szótárába, és akkor nem lesz rászorulva arra, hogy artikulátlan hangokkal és mozdulatokkal próbálja magát kifejezni szegény. Tehát segítsünk magunknak is, egymásnak is, meg még a gyerekeinknek is, hogy gazdagodjon a gondolkodásunk és a szókincsünk az érzelmek területén. És gyakoroljuk ezeket. Aztán további jó kérdések lehetnek ebben a témakörben, hogy mit szeretnél. Ezt is többféleképpen meg lehet fogalmazni, hogy és mit vártál volna tőle. Ez segít egy picit elkezdeni gondolkozni a megoldás irányába. Vagy mi esett volna jól, amikor elmondja a panaszát, mi esett volna jól neked? Vagy mire volna szükséged? És amikor kérdezel, akkor figyelj is oda rá. Nem az a jó, hogyha miértekkel kezdjük el bombázni, hogy akkor most indokold meg. Mert egy miért kérdés az általában azt jelenti, hogy jó, de milyen alapon mondod ezt? Akkor is, hogyha ennél azért szebben hangzik. De a miért kérdés vádló és számonkérő hatást kelthet az emberben. Még egy olyan is, hogy hát akkor miért nem szóltál? Aztán amikor kérdezel, akkor és válaszol az illető, és belátod, hogy valamit elrontottál, azért még te is elrontottál valamit esetleg, akkor ne próbáld magadat megszabadítani ebből a kellemetlen helyzetből azáltal, hogy rövidre zárod és gyorsan bocsánatot kérsz. Mert akinek a bocsánatkérés nem annyira nehéz, olyanok is vannak, azok meg ebből a hibába eshetnek, hogy jó van, édesem, hallottam, belátom, hibáztam, bocsánat, elnézést, akkor most rendben vagyunk? Jó, mehetünk, most már akkor indulhatok? Lehet, hogy ez úgy hangzik, mintha bocsánatot kértél volna, de ne ringasd magad abba az államba, hogy bocsánatot kértél, mert ez nem ez volt. Hanem ez mondjuk egy hazug hívő megoldás lehetett. De nem egy igazi bocsánatkérés. Előbb hallgasd végig, hogy hadd mondja el, ami a lelkén van, hogyha hibáztál, szenvedj egy kicsit. És hallgasd meg, hogy mi minden történt a másiknak a lelkében, és utána, amikor ennek eljött az ideje, akkor kérj bocsánatot, és akkor is olyan mélyen és olyan együttérzéssel, hogy úgy érezze, hogy tényleg, tényleg komolyan gondolod, és tényleg nagyon sajnálod. Ne fosd bele a szuszt azzal, hogy gyorsan bocsánatot kérsz, aztán minden el van intézve. A hallgatás művészetének 4 lépése összefoglalásul, itt most a hallgató oldalát nézve, az egyik az nagyon okos dolog, úgy kell hallgatni, hogy hallgatunk. Tehát, hogy hallgass, ne kapkodd el, ne zárd rövidre ezt. Viszont lehet, hogy hallgatunk mi, de aztán se vége, se hossza nincs a másiknak, a másik beszédének. Ha úgy érzed, hogy csak beszél, és már nem is tudod követni, akkor nem csak a szavába vágni lehet, és elvágni a fonalat, úgyhogy ő úgy érezze, hogy belé folytottad a szuszt, hanem ennek is megvan a kultúrát, olyan módja, amivel továbbra sem záródik be ez a másik ember. Tehát meg lehet kérni, hogy egy picit álljon meg, és hadd foglald most össze, hogy eddig mit értettél meg, akkor úgy érzi a beszélő, hogy még most is őróla van szó. És te most nem azért állítottad meg, mert most már kellemetlen az a nagy szófolyam, amit mondott, és már rég máson gondolkozol. Nem, hanem akkor azt látja, hogy jobban akarod érteni. Tehát ő érte állítottad meg. És akkor elmondhatod, hogy eddig mit értettél meg, hogy hallottad, amit mondott. És utána, tehát hogyha elismétled a saját szavaiddal azt, amit szerinted ő mondott, akkor ez neki is segít abban, hogy láthatja, hogy nagyon jól megértetted, vagy láthatja, hogy nagyon igyekeztél megérteni ugyan, de még kiegészítésre szorul a dolog, mert a fele elment a füled mellett. De akkor nem mérges lesz remélhetőleg, hanem akkor látja, hogy mennyire igyekszel. Mert a cél, a hallgatás célja ugye az volt, hogy megértsük a másikat, és egy ilyen visszakérdezésnek is ugyanez a célja, tehát akkor nem szakítottuk meg a cél, csak azért, mert elvágtuk a nagy szóhömpölyt. A következő lépés, a harmadik lépés a hallgatás művészetében az az, hogy tegyél fel kérdéseket, ahogy az előbb is mondtuk, a negyedik pedig, hogy együttérzően reagálj. Akkor is, ha néha ez nehéz lehet. Próbáld kifejezni, nem csak a pszichológusok csinálják ezt, hanem azok is, akik kulturáltan tudnak egymással beszélgetni, és ki tudják fejezni, hogy megértik egymást, és hogy kíváncsiak egymásra, hogy értem, vagy hogy érthető, hogy ezt érezted. Lehet, hogy igazság, lehet, hogy hülyeség, hogy ezt érezte, szerinted, de akkor is az ő szempontjából érthető. Tehát most már te látod, hogy hogy lehet, hogy ez egy ilyen, hogy ő egy ilyen hülyeséget gondol, mert most már belehelyezkedtél az ő helyzetébe, és onnan nézve tényleg az ember úgy érzi magát, ahogy ő érezte. Tehát segít, hogy megismerjük egymást, és egymás szempontját, egymás szemszögét. Tehát ahhoz, hogy azt mondjam, és őszintén azt mondjam, hogy érthető, hogy így érezted, ez nem azt jelenti, hogy jogos, hogy úgy érezted, vagy igazad van, drágám. Nem. De érthető. És mindeközben a kulcskérdés, amit sokféle módon és sokféle megfogalmazásban érdemes kifejezni, hogyha te hallgatod a másikat, hogy mire van szükséged, mert ez fogja majd nyújtani a megoldást, hogy együtt kibogarázzuk, hogy mire is volna neki szüksége ahhoz, hogy ne így érezze magát, hanem hogy helyreálljon a kapcsolat. Na most arra, hogy mire van szükséged, sokféle módon válaszolhat az illető. Sokféle, lehet, hogy nem is kérdezted, de amit elmond, abból ilyeneket lehet kihámozni. Ez nem egy kis szótár akar lenni, hogyha ezt mondja, akkor ezt gondolja, de egy picit azért arra emlékeztet. Lehet, hogy azt mondja, hogy szeretném, ha beismernéd, és magadra vállalnád a problémát, vagy az ígéretszegést, vagy a tévedést, vagy a hibát. Tehát, hogyha azt szeretné az illető tőlünk, hogy beismernénk, és magunkra vállalná azt, ami történt, akkor igazából azt kéri, hogy vállaljuk a felelősséget. És megint nagyon sok nőnek ez a szíve vágya. Nem az a szíve vágya, hogy nagyobb konyhája legyen. Nem az a szíve vágya, hogy több pénz legyen. Az is mindenkinek van. Mindenkinek ott van ez a szíve vágyai között valahol a sorban. De az, hogy a férje felelősséget vállaljon. Az, hogy a férje úgy álljon ott abban a helyzetben, hogy felelősen megedzi a vállait, és arra veszi rá a terhet, a közös terhet, azon cipeli, hogyha nem is tudja rögtön megoldani, akkor a nő jól fogja érezni magát, akkor is, hogyha rögtön nem fogja tudni a férje elővarázsolni neki a megoldást. Lehet, hogy azt mondja arra, hogy mire van szüksége, hogy átgondoltam, fogalmazd meg, hogy miben hibáztál, és komolyan kérd bocsánatot. A jó bocsánatkérésnek mindig része az, hogy elmondom, hogy miért hibáztam. Megint visszaugorva a gyerekekre, nagyon hasznos, nagyon érdemes a pici gyereket is, amikor már azért tud beszélni, és ki tudja fejezni magát, és már tudja, hogy valami rossz fát tett a tűzre, megtanítani ne csak arra, hogy elhadarja, hogy bocsánat, mami, hanem hogy elmondja, hogy mi történt. Bocsánatot kérek, mami, hogy nem csináltam meg, amit kértél tőlem. Bocsánat, hogy bevágtam az ajtót. Bocsánat, hogy nem jöttem a vacsorához, amikor hívtál. Tehát, hogy tanulja meg megfogalmazni, hogy mi az, amiért bocsánatot kér. És akkor, amikor a felnőtt sokkal bonyolultabb helyzeteiben lesz, akkor már megint egy aranyat érő hamuba sült pogácsát fog magával vinni a kapcsolataiba. Tehát egy ilyen kérés ez azt jelenti, hogy nem akarok rád haragudni, mert aki haragudni akar, az nem szeretné, hogy a másik bocsánatot kérne. Tehát ha már valaki azt szeretné, hogy én bocsánatot kérjek, az már jó hír, mert nem akar haragudni, meg akar bocsátani, csak azt szeretné hallani, hogy én tényleg rendesen, komolyan, mélyen bocsánatot kérek, és meg tudom mondani, hogy miért. Lehet, hogy valaki azt mondja, különösen mi nők vagyunk erre hajlamosak, hogy úgy érezzük, és azt mondjuk, hogy nem szeretnék semmi különöset, csak jól esett, hogy ezt elmondhattam. Ez nem azt jelenti, hogy akkor az egész beszélgetés hiába való volt, és igazából semmiről se beszéltünk másfél órán keresztül. Hanem ez egy nagyon fontos dolog egy nőnek. Nagyon fontos az, hogy a másik vele legyen abban a dologban, amin ön keresztül megy. Tehát egy ilyen kérés azt jelenti, hogy legyél velem. Nem megoldásra vágyom feltétlenül, hanem társra vágyom. És hogy legyél társ. Nem mindig a dolgokra van szükség, amiket meg tudsz csinálni, hanem van, amikor rád, hogy ott legyél. Aztán lehet, hogy valaki úgy nyuszog, hogy ugye minden rendben lesz, vagy ugye még mindig nagyon szeretsz. Ez is egy teljesen normális és értelmes kijelentés, vagy kérés egy kapcsolatban. Egy kérdés. És ez emberi nyelvre, vagy férfi nyelvre lefordítva azt jelenteti, hogy nyugtass meg, és babusgass egy kicsit. És ez is nagyon fontos. Ne gondoljuk, hogy nem. És ráadásul igazából semmibe nem kerül, hanem csak egy kis együttérzésbe. Vagy az is lehet, hogy azt mondja a másik, hogy annak ellenére, hogy még mindig nem értünk egyet ebben a kérdésben, úgy érzem, hogy megértjük, és elfogadjuk egymást. Ez azt jelenti, hogy értsünk egyet abban, hogy nem értünk egyet. Ez is lehet egy megoldás. Jó, most akkor én is mind elmondtam, hogy gondolom ezt a dolgot, te meghallgattál, és jól esett, hogy meghallgattál, és úgy érzem, hogy te most már érted. Te is elmondtad, és én most már értem. és nem értünk egyet, de most már akkor ez nem zavarja a kapcsolatot. Úgyhogy lehet, hogy el tudjuk egymást fogadni ezzel a különböző álláspontunkkal együtt. Vagy ha kell, hogyha csak egy megoldás lehetséges, akkor tudunk ezután már közösen és együtt karöltve, válvetve kitalálni egy kompromisszumos megoldást. És itt megint engem rettenetesen bosszant az, hogy hívő családokban sokszor olyan embertelen sablonokra mondják azt, hogy ez a biblikus. Nem gondolom, hogy én vagyok a liberális, modern, emancipált nőknek a megtestesítője. Szeretném magam úgy ismerni, mint aki szereti a Bibliát, és megpróbálja minél inkább a fejében hordozni a Biblia szellemiségét. Sokat kell ebben növekednem, de remélhetőleg ezen az úton vagyok. De nem tartom biblikusnak azt, amikor valaki mutogat a bibliai igékre, és mindig azt vágja a másik fejére, ami pedig nem neki szól. Tehát amikor az ige azt mondja, hogy a férj a feleség feje, akkor nincs ott apróbetűs részben az, hogy tehát nem kell őket meghallgatni, minden döntést te hozol, és az asszony neve hallgass. Ez nem az idézet, ez nem a Bibliából való idézet, hogy asszony hallgass a neved. Tehát egy társkapcsolatban ez tehát nem, egyszerűen nem úgy van, mint ahogy nagyon sokszor gondoljuk mi hívők, hogy ha nincs egyetértés, akkor nincs mit megbeszélni, hanem akkor majd a férfi eldönti, és pikpakpuk. Akkor rendben van, és majd a nő egy sarokban kísérje magát, és megrázza magát, és akkor utána minden rendben lesz, hanem a férfinek a legfontosabb feladata az az, hogy szeresse a feleségét, mint a saját testét. Gondolom azért írták azt, hogy mint a saját testét, mert a saját testét ugye nagyon szereti és gondozza mindenki. És a nőknek írja több helyen is az Új Szövetség, hogy rendeljék alá magukat a férjüknek. Ez nem a férfiaknak szól, hogy férfiak, segítsetek a nőknek, hogy alárendeljék magukat, tehát nyomjátok őket le, hanem a nőknek szól, mert mi szeretünk kontrollálni, szeretünk uralkodni, mi tudjuk, hogy mi van a gyerekekkel, mi tudjuk, hogy mi van otthon a házzal, és praktikusak vagyunk, és mi szeretjük megmondani a dolgokat, és néha olyan lassan találjuk azt, amíg a férfi végül is eljut oda, hogy belefolyik egyáltalán a dolgokba, és egyáltalán megérti, hogy mi a fontos, addig mi már három ügyet megoldottunk. És ezért, mivel ilyenek a hajlamaink, ezért mondja nekünk az ige, hogy rendeljük alá magunkat, és akkor leszünk boldogabbak. Tehát ez az a nőnek az önkéntes alárendelése, és nem pedig a férfi dolga, hogy megfogja és lejjebb nyomja azt a szegény nőt, és a férfinek a dolga az, hogy szeresse. A nőknek pedig az a dolga, hogy hajlamaik ellenére alázatosan csökkentsék egy kicsit. Vegyenek vissza, és tisztelettel becsüljék meg, tisztelettel vegyék körül azt a férfit. Úgyhogy bonyolultabb és emberibb a helyzet, mint hogy ilyen vas, merev, hideg vas sablonokat kellene ráhúzni. Tehát a bibliai lelkület az nem sablon. A bibliai lelkület az az élő víznek a folyama, ami akkor fog belőlünk fakadni, hogyha a lelkünkben is Krisztus él, Krisztus uralkodik, és a fejünkben is a Bibliának a szemlélete keverek kavarog, és ezt akkor lehet, hogyha olvassuk. Ilyen egyszerű, és akkor nem lesz szükségünk arra, hogy mások által leegyszerűsített sablonokba kapaszkodjunk, és azt gondoljuk, hogy ilyen egyszerű a hívő élet. Aztán tovább, mire van szükséged? Valaki olyat is mondhat, hogy szeretném, ha találnánk valami középutat, valami kompromisszumos megoldást, ami mindkettőnknek megfelel. Ismét, ez nem azt jelenti, hogy akkor egyenlősdit játszunk, és két papa vagy két mama van otthon a családban. Hanem azt jelenti, hogy két egymást szerető ember, két társ van a családban, akik mások, és akik szeretik és tisztelik egymást, és akik embertársként meg tudják beszélni a dolgaikat, és képes mind a kettő lejjebb adni a sajátjából azért, hogy ki tudják alakítani az egységet. És az ilyen ember, a másikat maga elé helyező ember tud kompromisszumot kötni, és képes arra, hogy addig gondolkozzon, addig használja az eszét, amíg ki nem tudnak együtt találni egy olyat, ami megfelel mind a kettőjüknek, és nem teljesen az, amit az egyikük vagy a másikuk elképzelt. Aztán az utolsó, az pedig az, hogy segíts kitalálni, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Na ez az, amikor valaki tényleg egy gyakorlati megoldást szeretne, és hogyha valami ilyesmi hangzik el, akkor lehet felemelni a telefont, és kihívni a szerelőt, vagy kiszámolni a költségvetést, és hasonló okos dolgokat kitalálni. De az összes többi helyzetben viszont nem erről van szó. Ez azt jelenti, hogy elemezzük ki a problémát, és találjunk egy gyakorlati megoldást. Azt jelenti, hogy számítok rád, és nem gondolom, hogy nálam van a bölcsek köve. És aztán az is lehet, hogy egyszerűen azt mondom, hogy legyél velem, ölelj át, amit kisírom magam, és az is nagyon jó. Azt jelenti, hogy ne okoskodj, és ne intézkedj. Csak vigasztalj meg. És akkor ettől lesz megoldás. Aztán miért alakulnak ki problémák a kapcsolatokban? Először ilyen pszichológiai ízű dolgokkal fogjuk kezdeni, de egy kicsit kár, hogy az emberi lélekről való dolgokról rögtön a pszichológia jut eszünk be, mint ami valami teljesen elrugaszkodott és az Isten dolgaitól távol eső dolog. Egyszerűen csak megszoktuk, hogy lélek, akkor pszichológia. Pedig az Isten teremtette az ember lelkét, úgyhogy igenis van annak létjogosultsága, hogy az emberi lélekkel emberi oldalról, emberi megközelítésben is foglalkozzunk, és ugyanakkor isteni oldalról is, isteni megközelítésben is. Tehát itt kezdjük, és aztán eljutunk a lelki dolgokig. Miért alakulnak ki problémák? Az egyik oka annak, hogy problémákkal küszködünk, az az, hogy a gyerekkori családunkból nem megfelelő mintákat hoztunk, vagy nem megfelelő tanítást hoztunk. Ugyanakkor egy adag rossz tapasztalatunk van, ami később különböző mértékben sérült kötődési mintákat ad. Úgyhogy ezt felismerjük, nagyon jó, mert esetleg a saját gyerekeinknél megelőzhetjük, hogy ugyanezeket a rossz szokásokat és mintákat továbbadjuk nekik. De ahhoz, hogy elinduljon a gyógyulás és elinduljon a változás bennünk, ahhoz fel kell ismerni ezeket, hogy igenis nem minden minta és nem minden tapasztalat volt jó. És amilyen vagyok, az a tökély, aki vagyok, az a szinte normális, az nem feltétlenül tökély, és nem feltétlenül a legjobb az Isten mércei szerint. Nem feltétlenül a legjobb a kapcsolatokra. Milyen jó, hogy akárhány éves is vagyok, még mindig van előttem fejlődési lehetőség. Tehát ez az egyik rossz dolog például a keresztény életben, hogy nem az van, hogy az ember 30 éves lesz, és aztán elkezd lefelé gurulni a lejtőn, hanem én a saját nagymamámon láttam, hogy még 70-80-90 éves korában is felfele gurult a lejtőn. Tehát 70 éves korában kevésbé volt sértődős, mint 60 éves korában. És ez nem azért volt, mert a természete csak úgy magától tökéletesedett, hanem azért volt, mert egyre inkább tele volt Istennel, és valahogy az Isten szent lelke átvette az irányítást az ő emberi természete fölött. Aztán a kapcsolati bajok közül egy következő az, hogy olyan szerepeket és védekező stratégiákat tanultunk, amelyek az akkori helyzetünkben, mondjuk kicsi gyerekként, beváltak, de a mai felnőtt kapcsolatainkban hátráltatják a bizalmat és az őszinte közelséget. Tehát lehet, hogy egy kicsi gyerek azt tanulta meg, hogy csak akkor veszik észre, hogyha ordíthat a porzékol. És akkor ez egy teljesen érthető, normális dolog egy kicsi gyereknél, hogy ő ordítva fog toporzékolni, ha mindenképpen figyelemre van szüksége, és azért csinálja, mert beválik neki. Mert akkor tényleg megszepennek a szülei, és akkor tényleg van rá esély, hogy megkapja, amit szeretne. Vagy legalább összeszidják, de akkor is hozzá beszélnek. Viszont, hogyha ugyanez megmarad, és egy felnőtt is ordítva toporzékol, amikor ki van akadva, akkor az már nem segíti az ő környezetét. Aztán a következő gyakori kapcsolati probléma ok, hogy nem ismerjük az érzelmeket. Az érzelmek és az érzelmek ismerete az segítségünkre van abban, hogy felismerjük, hogy mi magunknak mire van szükségünk, és emlékeztek, hogy abban a bizonyos körben ez az első lépés, hogy szembenézünk önmagunkkal. Tehát, hogyha nem vagyunk tisztában a saját érzéseinkkel, ha nem tudjuk nevén nevezni azt a sokféle színű, ízű, hangulatú kavargást, ami bennünk van, ha nem tudjuk őket szortírozni, ha nincs nevük, akkor nehéz azt is felismernünk, hogy mire van szükségünk. Sok olyan ember van, akinél a sokféle érzés, az csak egyetlen ismert érzésben összpontosul. Férfiaknál legtöbbször ez a harag, tehát azt érzi és ismeri, hogy mit jelent haragudni, és akkor két állapot, úgy érzi, hogy két állapota van, az egyik, amikor haragszik, és a másik pedig, amikor nem haragszik. És ez a kettő váltakozik. És nem tudja, hogy amikor éppen haragszik, akkor az sokféle más is lehet. Lehet, hogy éppen szomorú, vagy lehet, hogy éppen csalódott, vagy lehet, hogy éppen frusztrált, vagy lehet, hogy éppen fáradt. De ezt ő nem tudja, hanem csak érzi, hogy akkor biztos haragszom. A nőknél pedig ez az egy érzés, ez gyakran ennek az a neve, hogy szomorú vagyok, vagy el vagyok keseredve. Vagy mások azt mondják rá, hogy a Gizi mindig depressziós. És az is lehet egy csomó, sokféle érzés, de nem ismerik fel. Aztán lehet, hogy hibás a fontossági sorrendünk. Egyszer-egyszer minden ilyesmi normális, mert az élet az nem sablon. De hogyha rendszeresen, például a párkapcsolat rovására a gyerekeket helyezi valaki előtérbe, ha ő arról van meggyőződve, hogy most már a gyerek az első, akkor az már eleve egy nagyon hibás irányba állította be a kapcsolatát. Vagy ugyanígy, hogyha a munka az első, vagy az anyagi stabilitás az első, ami pedig egy fontos, kényes kérdés, vagy egy rendes, aranyos, hívő embernek a másokon való segítés az első, és az egész családnak el kell viselnie, hogy ő másokon segít, mert így mutat jó példát, hogy nektek is így kellene, vagy állandóan a gyülekezetben sürök forog, és miatt keveset látható otthon, mert ő neki szolgálata van, mert ő fontos. Hogyha ez a rendszeres mintája az életünknek, akkor ez éppen elég arra, hogy jogosan legyenek problémák a kapcsolatunkban. Tehát az ilyesmit is vegyük észre, és vizsgáljuk felül. Lehet, hogy ez volt a meggyőződése valakinek 30 éven keresztül, de nem biztos, hogy Istentől származik ez a meggyőződés. Lehet, hogy ez egy rossz szokás. A következő oka a kapcsolati bajoknak az a mindenféle stressz. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak most egy olyan nehéz életszakaszban vagyunk, hogy egyszerre történt minden, és ez elcsigáz bennünket, és kihozza a legrosszabbat belőlünk. Nekem volt éppen egy pár héttel ezelőtt egy ilyen nagyon elcsigázó életszakaszom. Költözés, meg minden egyéb, lakásfelújítás, mindenfélét kellett intézni, mert a férjem nem tud magyarul, úgyhogy az olyan dolgok is rám hárultak, amiket normálisan ugye megoszt az ember a másikkal, és elképesztően elcsigázódtam, úgyhogy olyan módon beszéltem vele néha, hogy nem ismertem magamra, mert az én képem ugye jobb volt, mint az, amit nyújtottam. Úgyhogy egyszerűen lehet, hogy egy ilyen jelenlegi dolog, vagy valami tragédia történik, vagy trauma történik az életünkben, de az is lehet, hogy állandóan, folyamatosan, éveken keresztül túlságosan stresszes az életünk. Ez is okozhatja a kapcsolati bajokat. Szerencsére a férjem nagyon jól elviselte, És most pedig nagyon hálás, hogy egy kicsit túl vagyunk már ezen. És jó volt, hogy akkor az ő szeretete fedezte be azt, hogy én olyan minősíthetetlenül és türelmetlenül és reagálósan viselkedtem vele. Aztán lehet, hogy egy konfliktus helyzet állandósult, mert már 20 éve nem oldottuk meg. Tehát, hogyha ebben a bizonyos kapcsolati körben, a megnyugvás körében sose jutunk el a megoldáshoz, mindig elkezdünk beszélgetni, és aztán valahogy összeveszünk félúton, akkor a feszültség az megtörténik, de aztán nem lesz a megnyugvás, és egyre kevésbé fogunk bízni egymásban, egyre kevésbé fogunk akarni leülni egymással, mert abból mindig csak a baj van, és az mindig csak fáj nekem, hogyha kiteszem magam egy ilyen helyzetnek. És ez állandó keserűséget, vádaskodást hoz, és újra meg újra rágjuk azt a dolgot, de nem is azt a dolgot rágjuk, hanem egymást. Tehát akkor is érdemes kielemezni azt a bizonyos tipikus kört, amit mindig rohangálunk, és ami miatt nem a megnyugváshoz jutunk el, hanem mindig valami szakadékba leesünk mind a ketten, és jól összetörjük magunkat, és megpróbálhatjuk megtalálni, hogy hol kellene módosítani. És talán ezek a dolgok, amiket itt most elmondtam, egy picit segíthetnek ebben. És most megérkeztünk oda, ahova meg szerettünk volna érkezni, hogy a kapcsolati problémák elsődleges gyökér oka az összesnek, az az, amivel kezdtük is a mai alkalmat, hogy az ember bűnös természete. Az, hogy az első ember Istennek nem engedelmeskedett, hanem evett arról a fáról, amiről Isten azt mondta, hogy nem. És ezzel kiderült az, hogy ő képes arra, hogy ellent mondjon Istennek, és az összes többi ember, akik tőlük származtak, mindannyian ezzel a természettel születtünk, hogy nem csak, hogy képesek vagyunk arra, hogy ellent mondjunk Istennek, és ellenkezzünk vele, és más csináljunk, és a magunk esze után járjunk, és a magunk Istennel szembeni döntéseit hozzuk meg, hanem nem csak képesek vagyunk erre, hanem állandóan ezt is csináljuk. Tehát ellenszegülünk Istennek, nem hallgatunk a szavára, hanem saját magunk próbálunk boldogulni. Azt gondoljuk, hogy a gyakorlati életünkben mi tudjuk, hogy mi a helyzet, és hogyha itt most leállunk és elkezdünk Bibliát olvasgatni, akkor soha nem lesz megoldva ez a megfelelő probléma. Akkor nem fogunk tudni a krisztusi lelkülettel élni. És ezért fontos megint, hogy ez a Bibliával való táplálkozás, ez ne csak egy ilyen tűzoltásszerűen menjen. A igét nem azért kell olvasni, mert abban ilyen csoda varázsigék vannak, és az ember puff, valahol felüti, és akkor ott olvassa, hogy meg azt mondja, hogy Istenem, adj tanácsot, mondd meg, hogy mit csinálja, kinyitja a Bibliát, és akkor azt olvassa, hogy és elmenvén felakasztál magát. Mert akkor lehet, hogy félreértjük, és rossz dolgot szűrünk le belőle, vagy hogyha van egy kedves Mária nevű hölgy egy gyülekezetben, és valakinek nagyon megtetszik, és gondolkozik, hogy elkezdjek-e udvarolni, vagy nem, és akkor imádkozik, kéri Istentől a tanácsot, és aztán felüti a Bibliát, puff, ne félj magadhoz venni Máriát. Tehát ezek, a Biblia az nem így kell használni, hanem arra való, hogy megtöltsük a fejünket. Szoktak rendezni kutyaversenyeket. Az ugyanolyan, ez a kutyafutó verseny, mint az emberfutó verseny, csak éppen a kutyák futnak, az agarak. És állítólag az ilyen kutyafutó versenyeken az egyik legfontosabb dolog, amit egy jó gazda tehet a kutyájával, hogy tudományosan, tökéletesen táplálja. És hogyha egy kutya úgy van táplálva, hogy a protein meg a mindenféle egyéb adalék anyagok úgy vannak a tápjába betéve, hogy az a legoptimálisabb, akkor izmos lesz, gyors lesz, figyelmes lesz, nem lesz rajta háj, a csontjai, meg az ízületei, meg minden a legoptimálisabbak lesznek arra, hogy fusson és megnyerje a versenyt. Ha pedig zsíros, tocsogós finomságokat eszik a kutya, amit lehet, hogy jobban is ízlene neki, hogyha csak úgy hagyná, de az nincs úgy összeállítva, ahogy kell, hanem másképp van, akkor pedig egy kicsit gyöngécskébb lesz ez a kutya, és nem fogja megnyerni az eredményt. Tehát az ige, az nekünk olyan, mint hogyha táplálnánk az új kutyát magunkba. Lehet, hogy egy kicsit furcsa ez a kép, vagy egy kicsit ilyen sánta, de mondjuk képzeljük el, hogy van bennünk egy régi kutya, meg egy új kutya. És mint a régi természet, meg az új természet. És melyiket tápláljuk, és melyiket mivel tápláljuk. Tehát, hogyha a természetünket, az egész emberünket a megfelelő, nekünk való, futásra való táppal tápláljuk, akkor be fogunk futni a célba, ahogy Pál apostol is mondta. De ha mindenféle vackokat összeeszegetünk a földön, mint ahogy egy szabadon sétáltatott kutya, tudjuk, hogy miket szoktak felszedni és megenni, akkor a férgek pont akkor kezdik el majd csikarni a hasát, amikor éppen futni kellene, és ugyanúgy vagyunk mi is, hogyha mindenhonnan összeszedjük a mindenféle hülyeségeket, az újságokból, meg az internetről, meg a filmekből, meg a szomszédnénitől, meg a saját okos kútfejünkből, akkor is eldöcögünk valahogy, de akkor nem nyilvánulnak meg azok a bennünk rejlhető képességek. Úgyhogy a Biblia az erre való, hogy táplálkozzunk vele, és méghozzá így módon, az a versenytápszer. És nem elég tehát csak néha-néha bekapni belőle egy darabot, vagy a nyugtató helyet azt használni, amikor már nagyon nem bírjuk, akkor a helyet, hogy bedobnánk egy nyugtatót, bedobunk egy bibliai igét. Egyébként itt van a Biblia olvasó kalauza 2012-es évre, ezt is mondták nekem, hogy ezt is reklámozzam. Tehát a Biblia olvasásnak nem az a módja, hogy felütöm, elolvasom gyorsan azt az igét, amit ott előírnak, jó, rövid, és akkor pikpak meg volt az ige olvasás, rohanhatunk, mert akkor nem fog hatni. Akkor nem fogja a szemléletünket megváltoztatni, úgyhogy az majdnem fölösleges. A táplálkozás az egy kicsit annál azért több. Tehát minden kapcsolati probléma elsődleges oka az ember bűnös természete, mert ellenszegülünk Istennek, és önérdek vezérelt módon nem a krisztusi szeretet él bennünk. Hogyha nem az él, akkor annak elfoglalja a helyét az önérdek vezéreltség, ugyanúgy, mint hogyha egy poharad a víz alá nyomunk, és kijön a levegő, akkor bejön a helyére a víz. Tehát minél több az önzőség, annál kevesebb a szeretet, és fordítva. A bűn és a megváltás. A tudás fája ott az Édenben, amit Isten állított, amiről azt mondta, hogy ez az egyetlen szabály, amikor még nem követték el az emberek a bűnt, és ott járkáltak, keltek a tökéletes helyen, Istennel való olyan kapcsolatban, hogy látták, hallották és élvezték a társaságát, akkor még olyan szemük volt, hogy látták Istent vele, most már olyan szemünk, hogy nem látjuk, hogy most is itt van. Tehát akkor a tudás fájára mondta Isten azt, hogy mindent csinálhattok, játszhattok, futkározhattok, elnevezhetitek az állatokat, sétálhattok velem. Egy dolgot ne csináljatok, egy tiltó tábla volt, nem az, hogy fűre lépni tilos, hanem az, hogy annak a fának a gyümölcséről nem ehettek. Na most mi lehetett ott? Vajon valami méreg lehetett benne? Nem tudom, de nem gondolom. Valószínűleg Isten azért helyezte azt el oda, hogy az embert figyelmeztesse, hogy ő akár vétkezhet is, akár engedetlenkedhet is, mert Isten nem madzagon húzogatható bábokat teremtett, hanem embereket, akik viszont tudják őt szeretni, és a viszont szeretet az akkor ér valamit, ha lehet viszont nem szeretni is. Az engedelmesség akkor ér valamit, ha tudunk nem engedelmeskedni, és különben gépek lennénk, vagy idomított kutyuskák. De nem. És az, hogy emberi méltó, ugye embernek teremtett Isten bennünket, ebben az a méltóság is benne volt, ami aztán a bukásunkat is okozta, ott volt a bukás lehetősége, és az ember úgy döntött, hogy azért én ezt mégis megpróbálom, és megkóstolta az asszony, adott az embernek is, hogy ő is kóstolja meg, hogy milyen kis kincsi dolog ez, és igazából semmi nem történt. Tehát kiderült, hogy nem csak képesek voltunk a rosszra, hanem meg is csináltuk. És azóta lett aztán az emberiséggel az, hogy halandóok lettünk. Tehát ott benne az Édenkertnek a védelmében ott minden tökéletes volt, a testünk is, nem voltunk halandóak. Amikor onnan kikerültünk, azóta halandóak vagyunk. Az ember egyre rövidebb ideig élt. Tehát akkor még a Bibliában, ha megnézzük, az első ember még a bűn után is több száz évig élt, és aztán mindig egyre kevesebb ideig, úgyhogy korrumpálódtak a génjeink is, meg a környezet is, meg minden, úgyhogy most már csak eddig élünk, ameddig élünk. De mindannyian egyenként, nem csak az Ádám csinálta ezt a dolgot, meg az Éva, hanem mi is, saját magunk, egyenként is úgy döntöttünk, hogy nem akarunk engedelmeskedni. Ez már látszik, akinek volt gyereke már, az tudja, hogy a másfél éves gyerek, ha elég okos, akkor már lehet, hogy kicsit hamarabb is. Miért saját öntudatára ébred, rögtön kijelöli a saját határait, és rögtön elkezdi mondani, hogy nem. Erre nem kell tanítani egy gyereket, tehát ez bennünk van, és nem csak bennünk van, hanem ki is hozzuk magunkból szépen. Tehát ilyen a természetünk, ilyen az ember. Úgy döntöttünk egyenként, hogy nem engedelmeskedünk Istennek, és ez az oka a kapcsolati problémáinknak is, meg az összes egyéb gondnak is, amit a fejünkre húztunk azóta. A környezeti problémáknak is ez az oka, meg annak is, hogy az állatfajok kipusztulnak, meg annak is, hogy piszok van az utcán, meg annak is, hogy nincs egyenlőség az emberek között. És ezt nem tudjuk mi megoldani, hanem egyedül Isten az, aki képes volt ezt a problémát megoldani, méghozzá úgy, hogy Jézust elküldte, hogy ő meghaljon a bűneinkért a kereszten, mert a bűn következménye az a halál. Tehát amióta történt ez a bűn, azóta mindannyian a halált érdemeljük. Senki nem érdemli meg azt, hogy Istennel együtt legyen újra a mennyben. A normális állapot az az, hogy kiűzettünk az Édenből, mert engedetlenek voltunk, és most kint vagyunk. És mi akármennyire is igyekszünk, és akármilyen tökéletesek vagyunk, nem tudunk eljutni vissza Istenhez, de Isten küldte Jézust, hogy ő benne legyen megváltásunk. Jézus magára vállalta ezt a bizonyos halál következményt, és aki elfogadja az ő halálát, az ő és a feltámadását, aki elfogadja azt a megváltást, annak a büntetésnek a kifizetését, az lehet Istené, az mehet Istenhez, az újra Istennel kapcsolatban lehet. Úgyhogy ez az egyetlen dolog, amit azért tehetünk, hogy harmonikusan helyreálljon az Istennel való kapcsolatunk, és hogy el tudjuk kezdeni élni azt a bizonyos természet fölötti életet, hogy Isten szent lelke gyümölcsöt teremjen bennünk. Úgyhogy ha esetleg van olyan valaki, aki nem ismerte még meg személyesen az Úr Jézust, akkor érdemes ezt elkezdeni kutatni a Bibliából. A János evangéliumát érdemes például elolvasni, mert onnan ki lehet bogarászni ezeket a dolgokat, hogy mit jelentett Jézus kereszt halála, és hogy lehet őt megismerni. És aztán a Pál apostol a második korintusi levélben azt írja, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Tehát ha már újjászülettünk, ha elfogadtuk Krisztust, ez is egy ilyen érdekes dolog, ami tényleg megtörténik, de valami misztikus módon történik meg, amit nem pontosan értünk, hogy amikor mi úgy döntünk, hogy elfogadjuk az Úr Jézust megváltónknak, akkor valami a színfalak mögött történik bennünk, és valami új élet fakad, és tehát az újjászületés nem egy szimbolikus dolog, hogy nem valami, ami majd lesz, hanem ami megtörténik, ami megtörtént. Ezt ígéri Isten a Bibliában, és ezt tapasztalhatjuk mindannyian, akik elfogadjuk az Úr Jézust megváltónknak. És akkor, tehát ez a kulcsa, ez a lehetőségnek a kulcsa, úgyhogy nincs olyan, akinek nincs meg a lehetősége arra, hogy változtasson, akárhány éves is, akárhol is tart az életében. És akármilyen módon is nőtt fel, akármilyen is volt a gyerekkora. A krisztusi szeretet lelkülete összefoglalásképpen, hogy mit tegyek, hogy fejlődjek a kapcsolatban. Ez most az egésznek az összefoglalása, amiről a múltkor és most összesen szó volt. Az egyik dolog az, hogy érdemes felnőnöm, életfelnőttségre jutnom, ahelyett, hogy továbbra is másokat tekintenék minden baj okozójának. És itt is látszik, hogy amikor a kisfiút vádolták a szülei, és úgy bántak vele, akkor ő alig várja, hogy felnőhessen, és ő mutogathasson másokra. Mert ezt tanulta meg. Érthető, hogy ilyen, de nem kell ilyennek maradnia. Tehát a mi kis sérüléseink és mindenféle bajaink érthetőek, de nem kell így maradnunk. Aztán megtanulhatom, hogy ne manipuláljam a társamat, hanem szolgáljak neki. Olyan sokszor mondják azt, hogy aranyoskám, csak ügyeskedjél, tudni kell a férfiakkal bánni, ezt mondják az idősebb hölgyek a fiatalabbaknak. Nem feltétlenül a manipuláció, az ilyenfajta ügyeskedés, az ügyesen bánás a krisztusi szeretetnek az útja. Aztán eldönthetem, hogy vállalom a konfliktusokat. Hogyha valakinek nincs elég erős válla ahhoz, hogy vállalni tudja a dolgokat, akkor lehet gyakorolni, lehet fekvőtámaszozni, és lehet az életben is, az életre való izmainkat megerősíteni ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez nekünk nem való, mert hiszen ez a feladatunk. Aztán engedhetem, hogy a társam megismerjen. Akkor is, ha nem esik jól, akkor is, ha kényelmetlen, levehetem magamról a páncélt, levehetem magamról a tüskét, levehetem magamról azokat a lelki ruhákat, amiket azért vettem magamra, meg a vastag sminket, amiket azért tettem föl, hogy ne lásson igazán. És engedhetem, hogy lássa, hogy milyen vagyok, engedhetem, hogy lássa, hogy milyen küszködéseken és milyen fájdalmakon megyek keresztül. Megalázhatom magam. Elismerhetem, hogy mivel járultam hozzá az adott problémához. És ha valakitől, akkor az Úr Jézustól meg tudjuk tanulni azt, hogy aki megalázza magát, az nem gyönge ember. Megtanulhatok szívből megbocsátani, és kiengedni az adósok börtönéből saját magamat és másokat is. Először saját magamat, mert akkor leszek szabad, és aztán kiszabadíthatom a többi embert is abból, hogy úgy érzem, hogy haragudnom kell rájuk. Ápolhatom az érzelmeket is magamban, és másokban is. És ami a legfontosabb, hogy megtartó hitre juthatok Jézus Krisztusban, aki képessé tesz és erőt ad a változásra. És erőt ad a szeretetre is a bennem lakó szent lelke által. És ez itt most nem a vallási margó volt, hanem ez a kulcs az egészhez, amiről eddig beszéltünk. És mindenki juthat megtartó hitre az Úr Jézus Krisztusban. Hát, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.